it's evaporating, out of sight and out of mind. But don't forget about delight.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kapocs Ifjúság segítő magazin következik. Gyerekek a függő családban. Erről fogunk beszélgetni Dudis Dénessel és Korcsmár Zsófiával. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
És örülök, hogy te is itt vagy velünk.
Jó estét.
Izgalmas és nehéz témában vállalkoztunk, és ide tartozik még egy harmadik ember, Gersely Bernadett, aki sajnos most váratlanul, de nem tudott jönni, és tulajdonképpen vele együtt szerveztük meg ezt a mostani beszélgetést. A téma rendkívül fontos, hogy végül sok-sok gyerek él ma Magyarországon úgy, hogy a szülei függő helyzetben vannak. Nem is megerősített szám, kb. 400 ezer embert mondogatnak itt-ott a statisztikák, de én ezzel nem vagyok meggyőződve, ezért nem mondom olyan nagy határozottsággal, mint amennyire durván hangzik ez a szám. És mielőtt ebbe belecsapnánk, egy kicsit azért ismerkedjük meg a szereplőkkel. Tehát annyit tudok rólad, Dénes, hogy intervencionista, vagy ezt mondtad külön, vagy ahogy felfordítsuk le, és tulajdonképpen egy önálló vállalkozása működtesz, önálló vállalkozás működtesz alkoholbetegeknek, ugye? Jól mondom?
Így van, bár én azért kicsit visszább mennék, hogyha megengeded. Ugye én 18 éves koromtól 26 éves koromig aktív szerhasználó voltam. Részt vettem egy 9 hónapos drogterápiás kezelésen, ott akkor leálltam, és utána választottam a segítői pályát hivatásul. Utána szociális munkás lettem, tehát az alapvégzettségem az a szociális munkás, és egy éve, most már 2 éve vagyok intervencionista, de mi is ez? Ez tulajdonképpen egy nagyon speciális szakterülete az addiktológiai ellátásnak. Ez lényegében azt jelenti, hogy intervencionistaként az a feladatom, hogy segítsem a családokat abban, hogy a kezelés gondolatát elutasító szeretőket kezelésbe juttassák. Na, mondom egyszerűbben, ugye a függők nem akarnak leállni. És azt szoktuk mondani,
de
hogy...
De néha mondják azért.
Hát néha, de ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy fontolgatnak.
Igen.
Bizony, tehát ők érzik, hogy az, amiben vannak, az nem jó, de a környezet sokkal előbb szeretné már azt, hogy ők kimondják, hogy igen, függő vagyok, és igen, vállalom a kezelést. Uh-huh. Ez általában nem következik be. Az intervencionistának az a feladata, hogy a család bevonásával ezt a folyamatot szakszerűen menedzselje, felgyorsítsa, tehát, hogy el tudjuk érni, hogy a függő vállalja a kezelést.
Szóval nincs más választása, menjen a kezelésbe.
Hát azért azt is fontos elmondani, hogy van olyan, aki kezelés nélkül szokik le, vannak olyan statisztikák világviszonylatban, most nem akarok ugye a saját szakmám ellen beszélni, hogy saját maguktól többen szoknak le alkoholról, drogról, dohányzásról, mint szakember segítségével. Ugye ez azt mutatja, vagy azt bizonyítja, hogy az emberben van egy fejlődési potenciál, tehát mi emberek képesek vagyunk arra, hogy haladjunk a megfelelő irányba, és aztán persze van olyan, amikor ez kell külső segítség, meg jó, hogyha van szakmai beavatkozás, meg nyilván van a függőségnek egy olyan foka, amikor már muszáj orvoshoz menni, de hogy nagyon sokan ezen túllépnek. És igen, ahogy mondtad az elején, én egy magánaddiktológiai egészségközpontot vezetek, ahol nem csak alkoholbetegekkel, de drogbetegekkel és gyógyszerfüggőkkel, depressziósokkal is foglalkozunk. Ez egy magánintézmény.
Csak azt mondtad, hogy szoknak le, és amennyire én addiktológiai konzultánsokkal, meg szakemberekkel szoktam beszélgetni, általában azt szokták mondani, hogy a függők nem tudnak leszokni, ők esetleg józan szenvedélybetegek, és örökké ugye ápolják a józanságukat, ezeket szoktak, ez a szakszerű kommunikációnak a történetet, meg azt mondtad, hogy leszoknak.
Én drogosként is már mindig egy nagy lázadó voltam. Én azért kezdtem el cuccozni, mert úgy döntöttem, hogy én kicsit szeretném másképp látni a világot, mint ahogy azt nekem felkínálják, és én a szakmai kedélyeket is szeretem nagyon borzolni. Nekem az
De ismered, amit mondok, ugye?
Én abszolút ismerem, úgyhogy aki egyszer függő lett, az is marad, és csak tünetmentesek lehetünk. De nekem az egy nagyon fontos ilyen önjelölt küldetésem, hogy a szakmában, a közbeszédben már nagyon beégett kifejezések, szavakat egy kicsit törjük meg. Uh-huh. Hozzunk be új szeleket, új irányokat, mert nagyon bele lehet merevedni ebbe az állapotba, és persze így van, ezt illik elmondani. Aki függő volt, az is marad. Én is akár 20x év után bármikor visszaeshetek, tehát tudok azonosulni ezzel a gondolattal, csak azért nem így fogalmazok, mert nem akarok úgy beszélni, mint a többiek.
Ja, értem.
Én másképp szeretnék beszélni, és nem azért, hogy kitűnjek, de azért, zárójelbe zárva, hanem inkább azért, hogy pont azra akarom felhívni az emberek figyelmét, hogy ahhoz, hogy a függőségünkből kikerüljünk, mintákat kell törnünk. És nagyon veszélyes, hogyha akár a szakzsargonban mindenbe beállunk, és ugyanazt szajkózzuk. De egyébként így van, ahogy mondják, csak érdemes játszani a szavakkal, az ad egy nagyfokú szabadságot.
Nekem szimpatikus, hogy megközelített. Akkor segíts nekem megfogalmazni a függés fogalmát, mert a téma egyébként is arról szól, hogy függő családokról beszélünk, de ugye sokfajta függésünk van egzisztenciálisan, meg sok család függ. Nem biztos, hogy mindent megengedhet magának, sok kényszer van a mindennapos életünkben, de gondolom nem ez a függés, amiről most mi beszélünk. Mi a függés? Mit értesz te ez alatt?
Ugye kérted itt a műsor elején, hogy ne egy tudományos definíciót mondjak. Ugye
beszéljön.
Mi emberek szeretnénk boldogulni a hétköznapokban.
Így van.
Ugye az a célunk, hogy hatékonyabban tudjunk kommunikálni, jól érezzük magunkat egy társaságban, jobban menjen a szex, jobban menjen az alvás, és ehhez keresünk különféle eszközöket. Függőség az az, amikor leragadok hosszú ideig egy olyan eszköznél, ami bár eleinte lehet, hogy látszólag segít, de végső soron pusztulásomhoz vezet. Tehát a függőség az egy kontrollvesztés, hogy annak ellenére csinálok valamit, hogy tudom, hogy ez nekem már árt. És tulajdonképpen a boldogság keresés eszközei válnak aztán a függőségnek a tárgyává. Mert ugye azért nyilvánvalóan akár az alkoholfogyasztásnak, vagy a játéknak van biztonságos módja, és aztán ezek az alap tevékenységek válnak túlzottá. Tehát függőségről akkor beszélünk, amikor megjelenik a kényszer, amikor már felismerem, hogy én ezt nem akarom, de nem bírok ellenállni. Ugye a 220-ban nem nyúlunk bele, mert tudjuk, hogy ráz. Az alkoholbeteg, a drogbeteg az tudja, hogy neki ez rossz, el is mondja, hogy ígérem, többet nem fogom csinálni, és aztán mégis hozzányúl. Ez a függőség ismérve.
Azért érdekes, amit mondasz, mert ugye ezt a család vonatkozásába kezdtük most beszélni, és pontosan azért, mert gyerekekről beszélnénk, azokról a gyerekekről, akik ilyen családba születnek, és ebben az értelemben az ő helyzetük igazából a mai témánk. Miben más az a függő, mint egy normális ember? Azt mondtad, hogy kényszerek vannak benne. Kényszerek és tehetetlen, ugye a kényszereivel szemben.
Oké, amikor készültem erre a műsorra, ugye én akkor tudtam, hogy mi lesz a téma, és egy kicsit zavarban voltam, hogy őszinte legyek, mert én egy nagyon jó családban nőttem fel, tehát az én szüleim azok nem használtak soha túlzott mértékben alkohol, drogokat, tehát nincs szenvedélybeteg a közvetlen legszűkebb családban, én mégis heroinista lettem. És ugye nyilvánvalóan erről a témáról valószínűleg sokkal hitelesebben, őszintén tudna valaki olyan beszélni, aki mind gyermek érintett, akinek a szülei alkoholfüggők voltak, vagy akik azok. Nyilván szakemberként mélyen belelátok ebbe, és engem is nagyon foglalkoztat a téma, mert van egy hobbim, ez a filmezés, most készül az első játékfilmem, most fogom rendezni, pont tegnap készült el a forgatókönyve, ami tulajdonképpen ezt a témát dolgozza fel, tehát a főszereplője Virág, ez egy olyan kislány, akinek a családjában jelen van a függőség. Nem akarom a filmet spoilerezni, ezért többet elmondani róla, mert még el se készült, de hogy...
Pedig nagyon fontos lenne, hogy erről lehet.
Majd idővel majd biztos mindenki fog erről hallani. De a lényeg az, hogy a kérdésedre válaszolva, hogy miben mások a függők, mint az úgymond egészséges emberek?
Igen, mert ugye sok embernek kell összehasonlítás. Tehát azt mondom, hogy most mi nem szakemberek vagyunk ebben a történetben, hanem hallgatóként ugye környezetükre gondolunk, a szomszédra, a fölöttünk lakókra, a szembejövőkre, és ezek az emberek majdnem mindegyikében benne van, vagy ez a függés, vagy annak a hiánya. Tehát, tehát miben normális?
Jelzők jutnak eszembe, hogy túlzók, szélsőségesek, harsányak, vagy éppen nagyon csendesek.
Meg önzők, édes.
Önző, igen, igen. Bár, nem, ez tök jó, hogy mondod, hogy önzők, bár inkább azt mondanám, hogy nem önzők, hanem a betegségük kényszeríti bele őket egy ilyen...
Énes.
Igen, hogy áldom magukkal vannak elfoglalva. Édesapám mondta nekem már ez gyerekként, hogy fiam, neked az a legnagyobb bajod, hogy állandóan magaddal vagy elfoglalva. Tehát a függő azért van magával elfoglalva állandóan, mert azt éli meg magán, hogy az érzelmei azok össze-vissza repkednek. Egyszer rohadt jól érzem magam, a másik pillanatban nagyon szorul érzem magam, nagyon motivált vagyok, nagyon enervált, túlpörgök, vagy éppen belassulok. Tehát egy nagyon, valahogy ezt valaki úgy fogalmazta meg múltkor egy csoporton, hogy van bennem valami energia, ami mindig létre akar jönni, ami meg akar úgy születni. Tehát van bennünk egy belső energia labda, ami ide-oda megy, és így türemkedik ki jobbra-balra. Szóval a függők azok szerintem ilyenek, önmaguk karikatúrái, illetve tehát úgy náluk minden eltúlzódik.
De érzik, hogy jön ez a dolog, vagy úgy egyszer csak váratlan kitör bennük ez a fajta állapot, szóval hogy lesz ez a dolog? Mert hogyha én legalábbis nem vagyok ellensége magamnak, és az emberek többsége szerintem nem is az, ha tudja, jön egy ilyen rossz perőd is, hát tesz mindent, hogy ne legyen ilyen.
Hát van, ugye ez nagyon, hogyha most a sóvárgásra kérdezel rá, hogy milyen az, amikor ugye rám tör a vágy, hogy, hogy olyat tegyek, amivel tudom, hogy ártok magamnak. Van olyan, aki azt mondja, hogy csak úgy jön a semmiből, ez úgy hirtelen rám tör.
Igen.
És igazából, és akkor el is mondja, hogy igazából nem is volt előtte semmi. Nem, fogalmam sincs. Na és akkor térjünk ide vissza a gyerekekhez. Tegyük föl, hogy ez a valaki, akiről beszélünk, egy olyan családban nőtt fel, ahol a szülei alkoholbetegek voltak, és mondjuk ő is az lett, tehát ezt a betegséget ezt tovább vitte. Hogyha egy olyan családban nőtt fel, ahol a szülei rendszeresen használtak, ott nagyon markánsan megjelenik a problémáknak a tabusítása. Nem lehet beszélni semmiről, minden titok, mindent el kell hallgatni. Tehát van egy ilyen invédő mechanizmus, hogy igazából nincs is gond. És ezek a gyermekek aztán úgy nőnek föl, hogy ezt tovább viszik a felnőtt életükbe is, tehát tulajdonképpen a saját belső működésmódjukra, a problémáikra nem látnak rá. Az ugye el van falazva, mert nekem egy látszatot kell tartanom. És ugye ez például akadályozhatja azt, hogy én észrevegyem, hogy most egyébként az utóbbi napokban nagyon megszégyenültem. Úgy érzem, hogy kiszolgáltattam magamat valakinek. Ugye ez nem tudatosul így benne, ő csak azt érzi, hogy 3 nappal később ihatnéke van. És ő azt mondja, hogy hát igazából nem történt semmi, mert azt nem látja, nem akarja látni, hogy őt mondjuk megalázták a munkahelyén, vagy ő éppen tudom, olyat csinált, ami miatt stressz helyzetbe került, és aztán végül ez váltja ki magát, a sóvárgást és az ivást. De vannak olyanok, akik sokkal jobban reflektálnak önmagukra, és abszolút be tudják azonosítani, takra pontosan, délután 3-kor csöngetnek, amikor hazaérek, már tudom, hogy már mennem kell erre, már viszket az orrom. Tehát van olyan, aki pedig halál precízen pontosan tudja, hogy mikor fog bekövetkezni az állapot.
De mondhatod, hogy tehetetlen, és nem tud ellene semmit sem tenni, mennie kell.
Úgy éli meg, hogy tehetetlen, kiszolgáltatott. Én azt gondolom, hogy tud ellene tenni, mert ezt tanítjuk.
Igen, világos.
Azért vagyunk itt, hogy ebből a tanult tehetetlenség állapotából kihozzuk az embereket, de az az illúzió, hogy nem tudok mit tenni ellene, igen, és akkor úgy az ember úgy beleereszti magát ebbe az állapotba, hogy elhagyja magát, és ez fontos, hogy az emberekben ezt az én erőt, nem akarat erőnek mondanám, az én hatékonyságot fejlesszük.
Cherokee people, sunshine locked us on this reservation. Though I wear a shirt and tie, I'm still part red man deep inside. Cherokee people, Cherokee tribe, so proud to live, so proud to die. But maybe someday when they've learned, Cherokee Nation will return.
Kapos ifjúságsegítő magazinban Dudis Dénessel és Korsmály Zsófiával arról kezdtünk el beszélgetni, hogy gyerekek a függő családban. Pontosabban még az elején vagyunk, mert próbáltuk rendbe rakni a fogalmat, magát, a függést, meg az alkoholfogyaszt, meg mindenféle olyan dolgot, ami ennek a történetnek a fogalmi rendszere. Azért is, mert Dénes ezzel foglalkozik, van egy önálló vállalkozás, ami tulajdonképpen magánvállalkozásként egy magán, hogy mondtad, ilyen egészségközpont.
Addiktológiai egészségközpont.
És nagyjából olyannal foglalkozik intervencionalistaként, ami arról szól, hogy megpróbálja valahogy, hogy is mondja, megerősíteni a szándékait annak az embernek, aki le akar állni és meg akarja szüntetni. Nem feltétlenül, tehát nem nulláról van szó, aki nem akar leállni, annak nem mondunk semmit, de aki egy kicsit is bizonytalan, annak segítettek. Gondolom, ez erről szól nagyjából.
Így van. Most volt nálam egy család, ez egy nagyon megható történet, tényleg csak nagyon röviden. Ugye engem intervencionistaként a hozzátartozók keresnek meg, és ugye elmondják, hogy a gyermekem drogozik, vagy iszik, de nem gondolja, hogy neki ez probléma, mit tudok csinálni. És én elkezdtem dolgozni ezzel a hölgyel, mint intervencionista, ilyenkor úgy néz ez ki, hogy magával az érintettel beszélgetek, neki tartok konzultációkat, vagy az egész családnak.
És mit kezdesz ilyenkor az ellenállással? Mert mikor valaki ilyenkor küldik...
Már mit a hozzátartozó?
Nem a hozzátartozó, az érintett ellenállása van, mert hogy az hozzátartozók megjelennek, hogy kéne a fiunknak segíteni, és a fiunk, mikor megjelenik ilyen helyzetben, és találkozik egy intervencionistával, valószínűleg először védekezni fog.
Ezt nem lesz erre időnk, hogy ezt elmondjam, megpróbálom valahogy ezt jól röviden összefoglalni.
Mert ugye, igaz, amit mondok, ugye?
De abszolút, tehát igazából indirekt módon közelítjük meg, és először a hozzátartozókat képezzük ki. Őket segítjük abban, hogy jobban megértsék, hogy mi zajlik a függő fejében. És azáltal, hogy elkezdi jobban megérteni a szerhasználót, megváltozik hozzá a viszonya, és ez az ellenállás, ez csökkenni fog. Az ellenállás az akkor keletkezik egy függőben, hogyha egy függő azt érzi, hogy ez a másik ember nem érti, hogy én mibe vagyok. Tehát nekem te ne hozd az észt, mert fogalma sincs, hogy ez mennyire jó, vagy fogalma sincs arról, hogy egyébként én megpróbálok leállni, de nem megy. És akkor hozhatnék még erre példákat. A hozzátartozónak meg kell tanulnia belelátni abba, hogy mi zajlik a függőbe, és akkor van egy alapja a kapcsolatnak. És ugye ennél a családnál, tényleg csak nagyon röviden az esetet, hogy itt elvált szülőkről van szó. És ez az édesanyja elmondta, hogy az a legnehezebb, hogy a fiúnak, az ő fiának, az édesapja, ő nem látja be, hogy a fiúnak problémája van a drogokkal. És így nagyon nehéz, mert igazából az apa benne tartja a fiút ebbe az állapotba. Nekem először az volt a dolgom, hogy az anyukát annyira felkészítsem, hogy képes legyen a volt férjével való kapcsolatot helyreállítani. Ennek eredményeként elértük azt, hogy összejött a család, összejött az anyuka az új férjével, az apuka az új feleségével, és együtt kezdtek el tudni segíteni a fiúnak. És csak az utolsó mondat, ez pont ma hangzott el, hogy a fiú megfogalmazta egy családi összejövetelem, hogy na, nekem alkoholistával, bocsánat, nem, hogy drogos, nekem drogossá kellett válnom ahhoz, hogy ti végre kibéküljetek. Azért ez megdöbbentő ez a mondat.
Abszolút.
Ez ugye azt jelenti, hogy a függő, mint tünethordozó, Tulajdonképpen az egész családnak a szenvedését mint egy magára vállalja. Mi itt a szenvedés? Hogy szétmegy egy család. A függő azonosul ezzel a fájdalommal, szeretné megóvni a szüleit attól, ami történik, ezért elkezd öntudatlanul, hangsúlyozom, öntudatlanul egy másik problémát generálni, jelen esetben a függőséget, hogy a család figyelmét elterelje az alapproblémáról, ezáltal megóvja őket attól a szenvedéstől, mert bár szenvedek attól, hogy elfáltam, de hogyha a fiam függő, attól talán még jobban szenvedek, és tulajdonképpen ezáltal a magamra vállalom a családnak a szenvedését, révén próbálja öntudatlanul, de tök helytelen módon gyógyítani, kezelni ezt a problémát. És ezt a fiú gyönyörűen megfogalmazta, amit most elmondtam egy tankönyvi leírást, hogy a függő azt tulajdonképpen magára vállalja a szenvedést, és ezt így fogalmazta meg.
Érdekeset mondasz, szinte nagyon is a témában vagyunk, mert tulajdonképpen azt mondod, hogy hogyan tanuljuk, hogyan, milyen mintákat tanulunk, és milyen szerepeket tanulunk meg a családban, és egy ilyen függő családban, ugye a patológiás ugye, hogy helyzetet, ugye egyik sajátosság, hogy mindig valaki átveszi a többi problémáját, és itt gyakorlatilag erről szól, és a gyerekek is tulajdonképpen ilyen módon magukra vehetnek egy csomó olyan teret, amit nem is biztos, hogy akarnak. Ez kettő, ez nagyon is rögzült, és egy különös egyensúlyt képez a családon belül, ami, ha kibillentesz, akkor történik fajta változás.
És az intervencionistának ez a feladata. Igen. Tehát az intervencionista az tulajdonképpen a családi rendszerbe nyúl bele, abban ér el változást, vagy ugye indián zene szólt az előbb, és akkor, hogy az indiánokat elképzeljük, hogy a tűz körül táncolnak, igaz? Igen. A függők a tűz.
Értem.
A családon belül én vagyok az önpusztító lobogás, mindenki engem figyel, az én betegségem a témája az egész családnak, mindenki velem van elfoglalva, és egyébként ez annyira így van, hogy a függő családokon belül a családtagok közötti viszony egyébként általában elég intenzív és erős. Tehát azt látjuk, hogy nagyon sok az interakció, bár lehet, hogy veszekedés, sokszor beszélnek telefonon, tehát a függők nem szakadnak le feltétlenül, hanem a családon belül vannak, ők lesznek a tábortűz, ott lobognak, égetik el magukat. És a gyógyulásnak az első lépése az, hogy megkérem a családot idézőjelbe arra, hogy ne ezt a tüzet nézzük ezentúl, hanem ezt a tüzet hozzuk ki, a szerettünk álljon be a körbe, és akkor ő már csak a függőség maradott bent, mint probléma, és nem a szerettem ellen kell küzdeni, nem a szerettem a probléma, hanem a függőség. Tehát tulajdonképpen ilyenfajta változásokat idézünk elő a családban. Bízom benne, hogy ez érthető volt, mert igen, lehet, hogy egy kicsit bonyolultan fogalmaztam.
Nekem ez világos volt.
Szerint.
Igen, nagyon fontos, amit mondasz, mert tulajdonképpen már is egy mechanizmusról beszéltünk, ami sokféle változat van, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez minden esetben ebben a ilyenben a minta szerint működik, de tulajdonképpen az a fontos, hogy a gyerekek ebben felnőnek egy családban, megszületnek és felnőnek, és már eleve nem kapnak egy olyan fajta megkülönböztetett figyelmet, amit egyébként egy családban egy gyereknek jogos, hogy kaphasson, mert valami elviszi ő tőlük, a szülő figyelme az egészen másról szól, tulajdonképpen küzd a maga szenvedélyével, vagy a függésével, és egy csomó dolgot nem kapnak meg a gyerekek, amit egyébként kellene. És ez a deficit foglalkoztat engem, meg ez, ennek a torzult mintáknak a megjelenése a gyerekek környezetében.
Igen, hát ugye, és pont emiatt számtalan sebet hordoznak. Tehát, hogy például, ugye, ahogy mondod, ugye nem tudja a saját lelki szükségleteit kielégíteni, nem tud biztonságosan kötődni a szülőhöz, mert az magával van elfoglalva. Nem mondhatja el azt, amit érez, vagy amit gondol. Ugye nem lehet biztos abban, hogy milyen reakció fog érkezni, vagy mire megy haza. Ugye koravénné válik, neki kell az öcséről gondoskodni, neki kell bepakolni a táskát, stb.
Erről beszéltünk pénteken a Bernadettel, amikor még tudtunk vele beszélni, és azt mondta tulajdonképpen, hogy megjelenik egy olyan fogalom, amit úgy hívnak, hogy parentifikáció, ez most egy ijesztő külföldi szó, ami nagyjából arról szól, hogy a gyerekek túl hamar is túl gyorsan kénytelenek felnőtté válni, és átvenni a szülők szerepét, és gondoskodni arról a szülőről, aki egyébként ilyenkor magatehetetlen, vagy gondozásra képtelen, vagy nem tudja ellátni a családi funkciókat, mert egy gyerekek mosnak, vagy ők mennek vásárolni, vagy olyan dolgokat tesznek, amit a szülőknek kellene, és akkor ők vállalják át.
Így van, hát ezek az nagyon komoly sebek, és ugye arról nem is beszélve, hogy egy állandó létbizonytalanság van, kiszámíthatatlanság, káosz, akkor tulajdonképpen ugye minden viszonylagossá válik. Bejön a bagatelizálás, problémákról nem beszélünk. Egy nagyon erőteljes bezárkózás van. Nagyon sokszor egyébként a külvilág erről nem is tud. Mert van egy ilyen ki nem mondott egyenség, hogy mi nem mondjuk el, hogy itt mekkora a probléma, erről senki nem tudhat. Mi együtt itt szenvedünk a saját kis belső birodalmunkba, és ugye ezért van az, hogy még a terápiába vagy a tanácsadásba is egyébként nagyon lassan hozzák be a gyerekek ezeket a problémákat. Tehát lehet, hogy elmegy mondjuk egy olyan ember pszichoterapeutához, aki egy ilyen családban nőtt fel, de lehet, hogy nem is viszi be ezt a problémát, hanem ő úgy megy oda, hogy depressziós vagy hogy pánikbeteg, és hosszú idő még ezeket felszínre lehet hozni. De ugye nagyon fontos az, hogy erre ne egyfajta hazugságként gondoljunk, hanem ez egy énvédő mechanizmus, ez a bagatelizálás, hogy egyszerűen nem akarok szembenézni a problémáimmal, és nyilván idő kell ahhoz, hogy én kész legyek arra, hogy bizonyos múltbéli traumákat, eseményeket feldolgozzak.
De nem is biztos, hogy ő a kulcsszereplő, tehát egy családban, egy zárt rendszerben mindig valaki miatt az egésznek már kell alakítani a maga viszonyait. És ugye a titok nem csak a titokról van szó, hanem a cselekvés képtelenségről is, mert egy csomó családtag nem tud reagálni, mert nem nála van a labda, tehát a függőnek kell változni, ugye, és azt mondod, és az nagyon fontos, hogy nem csak a függőnek kell változni, hanem a környezetének is meg kell érteni, mi zajlik a függőben, mondtad te, és tulajdonképpen ilyen szempontból egy csomó, meg kell keresni ebben az érzelmi egyensúlyt, érzelmi kapcsolatokat, ugye? Mert ilyen szempontból elhárítjuk magunktól a függő családtagot, mert csak sajnáljuk, meg szeretnénk, ha olyan lenne, mint mi vagyunk. És nem biztos, hogy ez így jó.
Igen, de ugye abban az esetben, ugye, amikor, mert most én azban gondolkodtam, hogy mi van, hogyha függő családban nőtem fel gyermekként, és hogy már nem élnek a szüleim, hogy akkor mi van.
Akkor mi van, bizony.
És ott is ugye nagyon fontos, hogy bár ugye nem kell mindig a múlttal foglalkozni. Érdemes sokkal inkább a jövőbe nézni. De azért vannak olyan traumák, amikkel, hogyha az ember kész és megfelelő közegben van, megfelelő szakember támogatja őt ebben, akkor érdemes ezeket feldolgozni és lezárni és megérteni azt, hogy igazából az én jelenkori szenvedésemnek mi a gyökere. Intervencionistaként ugye többféle módszert alkalmazunk, és az egyik ilyen módszer az ARISE módszer. Egyébként most egy kis reklám, ha belefér, most jelent meg a könyvem, az a cím, hogy az életmentő könyv. Ez a Kulcsuk kiadó adta ki a Libriben, minden nagy könyvesboltban meg lehet kapni. Ebben az életmentő könyvben bemutatom ezt az ARISE módszert, ezt még a 60-as években dolgozta ki dr. Judith Landau, én tőle tanultam az USA-ba ezt a módszert, aminek egy nagyon fontos eleme, hogy egy úgynevezett genogramot, családfát készítünk, több generációra visszamenőleg, és megnézzük, hogy a felmenőik között az illetőnek kik voltak függők, kik voltak azok, akik mondjuk pszichés betegségben szenvedtek, és ezt mind ábrázoljuk, megjelenítjük vizuálisan. De nem csak magát a problémát, hanem azokat a jelentős életeseményeket, amik következtében ez kialakult.
Mondj egy példát.
Hát mondjuk háborúban valakit elvittek katonának, meghalt fiatalon, és az anya otthon maradt egyedül a gyerekekkel.
És lehet így például más életében egy baleset.
Egy baleset, így van.
Váratlan halál, betegség.
Igen, vagy migráció, áttelepült egyik országból a másikba, vagy kit áttelepítették. Tehát ilyen és hasonló életesemények hatására keletkező pszichés terheléssel van, aki nem tudott megbirkózni, elkezdett ezért mondjuk alkoholt fogyasztani, mert abban az időben nem tudott pszichológushoz menni, és utána, hogy mondtad, ez szépen generációról generációra átadódik. És ugye azzal, hogyha ezt megjelenítjük és látjuk, ugye a jelenben, a jelenkori életünkben a bűntudat és szégyen érzése ezáltal feloldódhat. Mert elkezdem érteni, hogy én tulajdonképpen egy terhet ciperek több generáción keresztül, de nem csak ezt nézzük meg, hanem azt is, hogy az én felmenőim azok milyen hatékony módon tudtak megküzdeni különböző kihívásokkal. Uh-huh. Hadd mondjak egy személyes példát, Bilagos. Nagyon rövid lesz. Az amerikai nagykövetség weboldalára felmenve be lehet írni a családnevünket, és meg lehet nézni, hogy a 900-as években az Ellis Islandben, New Yorkban a szabadság szobor mellé kik vándoroltak ki, akik a mi családnevünket viselik. Uh-huh. És én találtam ott 7 Dudicsot, aki TS-sel írja, abból a 7-ből 5 ember egy családba tartozott, és most jön a poén, Dudics Margit, azt hiszem, volt az anyuka, 43 éves, aki 4 kiskorú gyermekkel ment ki az USA-ba.
Ez kemény.
Nekem milyen felmenőim vannak, képzeld el.
Azt a mindenit.
Akik ilyenekre voltak képesek. Gondolod, hogy ez mekkora nagyszerű ember lehetett. És ezt csak azért mondtam, mert ne csak azt nézzük meg a múltunkban, hogy mi volt a rossz, hanem nézzük meg, hogy az őseinkben mik voltak a nagyszerűségek. Mert ha ezt én felismerem, és látom, hogy nekem a nagyapám, dédapám ilyen módon, így és úgy küzdött meg a dolgokkal, hozzáteszem, ez a Dudics nő lehet, hogy nem is volt rokonom, mert ezt nem tudhatom, de én